Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Barsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója és Szájfó Már, az intézet kutatásvezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó napot kívánok!
Köszönjük, jó napot kívánok!
A következő nagyjából 50 percben a migráció aktualitásairól beszélgetünk, és a nemrég megjelent Ki itt a tér című kötetről, amelynek önök a szerzői, ugye a harmadik szerző Beres Kristóf György. Kezdjük azzal, hogy még mielőtt ennek a könyvnek a különlegességére, illetve az érdekességére kitérnénk, hogy nyilván az önök munkájában a migráció kutatása, a migráció kérdése kulcsfontosságú, de jelenleg az Európai Unióban vagy világszerte ez a probléma hol helyezkedik el, illetve ez a kérdés mennyire lehet hangsúlyos a következő egy-két évtizedben? Marsai Viktor.
Top problémáról beszélünk, tehát amit nem mi állítunk, hanem a közélemény kutatások. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt volt egy több nagy közélemény kutatás is az Egyesült Államokban, és abból az jött le, hogy a migráció pártállástól függően a második vagy harmadik legfontosabb kérdés a szavazók számára. Nyilván itt a demokraták és a republikánus elkötelezett szavazók közt van eltérés, de tehát dobogós mindenképp. És ugye megnézzük az elmúlt éveknek az európai közélemény kutatásait, abban is a migráció azért a top 5 kihívásba rendre az elmúlt nem is 10, hanem most már gyakorlatilag 13-14 évben ott szerepel. Tehát a közvélemény érzékeli, hogy itt valami történik. Nyilván vannak olyan esetek, és azért nagyon turbulens időszakot élünk, finoman fogalmazva, tehát itt csak az elmúlt 10 évre visszanézve a koronavírus járványtól kezdve ugye az Ukrajna elleni orosz agresszióig, tehát itt vannak olyan események, amik elviszik a fókuszt, át is alakítják a fókuszt, de azért a migráció az ott van a top témák között.
Ugye a migráció kérdés azokban az országokban, amelyekből elvándorolnak, illetve azokban az országokban is, ahová érkeznek, de hol mekkora súlyú, lehet ezt összehasonlítani, Szájfó Már?
Teljesen más módon esik ez politikai és társadalmi elítélés alá ezekben az országokban. A kibocsátó országokban látni kell, hogy a mindenkori hatalom jellemzően nem tekinti negatív tendenciának a kivándorlást. Egyrészt azért, mert ezek fiatal társadalmak, és nem küzdenek munkaerőhiánnyal, sőt inkább túl sok a munkanélküli fiatal, aki potenciálisan politikailag is problémát okozhat különböző fennálló rezsimeknek. Éppen ezért a különböző kibocsátó országok úgy tekintenek erre, mint egyfajta megoldásra, hiszen abban reménykednek, hogy az elutazó fiatalok amellett, hogy utána már megszűnnek politikai kockázatnak lenni otthon, hazautalásokkal segítik a családokat, ezáltal egyébként politikailag is pacifikálnak potenciálisan forrongó térségeket. Európai szempontból viszont teljesen más a megközelítés, hiszen persze nem mindegy, hogy milyen politikai megközelítésből állunk hozzá, de azt látjuk, hogy itt ez gazdasági problémaként jelenik meg, biztonsági problémaként jelenik meg, és társadalmi problémaként is.
Igen, bocsánat, csak még rá csak kiegészítésnek, ugye, mert ezt nem fontos hangsúlyozni éppen ebben a kontextusban, hogy ugye vannak ilyen picit rózsaszínű elképzelések, hogy majd itt egy nagy win-win szituációban ez a kérdés meg lesz oldva, de hogy ez a strukturális okainál fogva nem lesz, hiszen ha megnézzük a Föld USZKE 200 ENSZ és ENSZ-en kívüli államát, akkor azt látjuk, itt valóban van mondjuk 150 olyan ország, ami elsősorban kibocsátó, illetve tranzitország, és van nagyjából 50 olyan ország, itt zömében ugye a fejlett északnak a nagy befogadó országai, de azért egyre többen zárkóznak el fölé, akik számára pedig teljesen más perspektívával jelenik meg. Tehát itt van két olyan tömb egymással szemben, együtt élve, akik teljesen más oldalról szembesülnek ezzel a problémával, és bizony, ugye miközben, ugye Omar elmondta, tehát itt a globális dél elsősorban kibocsátóként jelenik meg, vagy ugye a térségemeli migrációként, ugye a fejlett észak befogadóként, és hogy figyelembe véve, hogy a globális rendszerben levő egyenlőtlenségeket, ugye ez egy naív elképzelés, hogy majd egyszer csak ez így ki fog egyenlítődni. Tehát itt bizony kemény alkuk kellenek ahhoz, hogy a rendszer az fenntartható legyen.
Egyébként Észak-Amerika és az Európai Unió helyzete mennyire hasonlítható össze, Marsai Viktor?
Igen is és nem is. Ugye eltöltöttem fél évet az Egyesült Államokban egy migrációval foglalkozó think tanknél, és az nagyon érdekes volt látni, hogy vannak olyan témák a migrációban, vannak olyan problémák, és vannak olyan megoldások, amiben például Amerika sokkal előrébb tart, és vannak olyanok, amikben Európa. Ugye az mindenképp egy közös elem, hogy alapvetően ugye a fejlett gazdaságnak, a magas életszínvonalnak, a kiépült szociális rendszernek, a demokráciának köszönhetően óriási vonzerő van ezekbe a, ezekből a, az országokból, vagy az Egyesült Államok kapcsán ország esetén. Amiben látszanak markáns eltérések, és erről nyilván lehet vitatkozni, de azt gondolom, hogy ez helytálló, hogy a, az Egyesült Államok esetében az irreguláris, illegális bevándorlás is még mindig alapvetően egy munkaerőpiaci kérdés. Nem véletlen egyébként, hogy pártállástól függetlenül az üzleti szféra azért így hajlamos hát fájtat borítani erre a problémára. Miközben az Európai Unió számára és Európa számára ez valahogy áttranszformálódott egy humanitárius kérdéssé, és ez nem véletlen egyébként, hogy, hogy picit ilyen bénakacsaként is próbálunk megoldásokat keresni erre az ügyre, és hogy nem véletlen egyébként, hogy a, például a munkaerőpiaci integráció kapcsán, miközben a latinó népesség az USA-ban sokkal nagyobb munkaerőpiaci aktivitás mutat, mint például akár a fehér ott született népesség, addig az EU-ban pedig különösen az irreguláris migráció kapcsán azt látjuk, hogy messze-messze elmaradnak a foglalkoztatási arányok a helyi populációtól.
Ez azért részben annak is köszönhető, hogy az Egyesült Államokban nincs olyan szociális háló, mint Európában. Tehát míg Európában szinte minden országban segélyre, illetve lakhatásra, egyéb támogatásra, gyermekek utáni támogatásra jogosultak a bevándorlók, akkor is, ha illegálisan teszik a bevándorlást, az Egyesült Államokban dolgozniuk kell azért, hogy fent tudják magukat és a családjukat tartani.
Mely országok a leghangsúlyosabbak akkor, amikor ezt a könyvet is készítették, mely országokra fókuszáltak, és miért választották ezeket? Szajfó már.
A könyv tematikus módon hasonlítja össze a különböző nyugat-európai országokat, hiszen teljesen eltérő modellről van szó, akár az adott országok struktúrái szempontjából, akár a bevándorlás mikéntjéről. Itt alapvetően a fő célországokat és a legnagyobb bevándorló közösségeknek otthon adó országokat vettük alapul, tehát az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Németországot, Franciaországot, természetesen Belgiumot, Hollandiát, Ausztriát és Svédországot is, amely az elmúlt időszakban jelentősebb közösségeknek ad otthont. Tematikusan vettük ezeket végig, a különböző mintázatokat elemeztük, hogy hogyan alakultak ki ezek a hol belvárosi, hol külvárosi zárványok, ahol ezek a bevándorlók összpontosulnak, melyik országban milyen típusú problémák vannak, és miképpen hasonlíthatóak ezek össze.
Ugye ez a kérdés mondjuk Magyarországon a politikai közbeszédben 2015 óta van jobban jelen, azóta aktívabb, nyilván a bevándorlási hullámoknak megfelelően is, de a mostani országok életére hatást gyakoroló bevándorlási hullám, az első az mikor volt, és hogyan mentek végbe ezek a hullámok, mikor volt az elmúlt évtizedekben aktívabb, illetve kevésbé aktív, Marsai Viktor?
Igen, ugye azért az, hogy Európába, Európán kívüli térségekből érkeznek, ez egyidős ugye gyakorlatilag a történelemmel. Ha a mostani jelenséget nézzük, ugye a nagy bevándorlási hullámok az a 1960-70-es évekhez köthető, amikor az európai gazdasági robbanás és csodának a hatására egész egyszerűen munkaerőhiány lépett fel. Plusz ugye beindult ugye a dekolonizációnak a folyamata, aminek a kapcsán ugye szintén nagy közösségek döntöttek úgy, hogy ők megpróbálnak még eljutni ugye Európába, Franciaországba például, és ott ugye munkaerőpiacon hát megvetni a lábukat. Ez egyébként ugye nem csak a marokkói, algériai munkaerőt jelentette, tehát azért ugye Törökország, Németország esetében ugye a törökök, de hát ugye a Jugoszlávia is egy nagyon fontos kibocsátó volt. Ugye ami látszott, hogy itt ezek az országok, mármint a nyugati befogadó országok átmeneti megoldásokba gondolkodtak, azt gondolták, hogy az emberek jönnek, dolgoznak, és aztán amikor majd nem lesz rájuk szükség, akkor hazamennek, de nem így alakult, különféle okoknál fogva, és gyakorlatilag a jelenlét az állandósult, és nagyon hamar beindult a láncmigrációnak a folyamata, beindultak a családegyesítések. Az állampolgársághoz jutásnak az esélye az különféle mértékű volt, egy Németországban nagyon nehezen történt ez meg, és gyakorlatilag a legutóbbi időkig azért ez nem olyan egyszerű német állampolgárságot megszerezni, de az látszott, hogy különféle tartózkodási engedélyekkel gyakorlatilag ez a végtelenségig elnyújtható. Ugye ez alapvetően munkaerőpiac migráció volt. Ugye a 90-es években kezd az megjelenni, hogy Európa és a frissen alakult Európai Unió egyfajta humanitárius szuperhatalomként kezd el működni a világban, nagyon magas normákkal, ami azt jelenti, hogy a különféle konfliktuszónákból messze Európától kezdenek el befogadni embereket. Tehát itt például Szomáliából, ugye 92 és 95 között egy intenzív akkor egy intenzív előtt és utána kevésbé intenzív, de gyakorlatilag állandósult polgárháború zajlik az országban. Például a szomáli közösségek ekkor jelennek meg Skandináviában. És ugye ezek is aztán láncmigrációt fognak gerjeszteni. Egy nagyon érdekes, csak megint összehasonlításképpen, ugye Finnország is fogad be szomáli menekülteket, ugye ilyen relokációs mechanizmusok keretében, hogy a szomálik átmenekülnek Kenyába, és Kenyából aztán fejlett európai államok X számú szomálit magukhoz vesznek. Finnországban az 1990-es évek közepén kevesebb, mint 80 szomáli élt, ma hivatalosan 30 ezer szomáli él Finnországban. Egész egyszerűen azért, mert volt egy ilyen diaszpóra, amiben láncmigrációban akkor jöttek a testvérek, a családtagok, stb. És ugye már van egy akkora közösség, ami önmagában is vonzerőt jelent. Ugye nagyon fontos, hogy ugye a migráció kapcsán, a migráció szakirodalomban mindig abból indulunk ki, hogy Nairobi külsőn, Kenyában, akkor valaki eldönti, hogy akkor elvándorol, és akkor elkezdi nézni, a GDP statisztikákat, meg hogy milyen útvonalak vannak, stb. Nem, ugye alapvetően gyakorlatilag az készített interjúk alapján 60-70%-ban azt fogja meghatározni, hogy ki hova megy, hogy hova van kapcsolata, hol van ismerős, családtag, és alapvetően ezért fogja azt a desztinációt választani.
Ez alapján a folyamatok gerjesztik egymást, tehát ahol most sok bevándorló van, ott nagyobb esélye lesz még több szájfó már.
Igen, és ez nagyban meghatározza az adott környékeknek a struktúráját és demográfiáját is. Tehát a Viktor által is említett láncmigráció például nagyban meghatározta a bevándorlásnak a mikéntjét az Egyesült Királysága, hiszen ott azt látjuk a mai napig, hogy elkezdtek az emberek érkezni, és ahogy Viktor is mondta, azok a környékek duzzadtak fel. Tehát az Egyesült Királyságban például találkozunk aránylag homogén városrészekkel, ahol mondjuk jamaikaiak laknak, ahol bangladesiek laknak, és ott aránylag kismértékben keverednek mással. Egészen máshogy néz ki ez a mintázat Franciaország esetében, ahol azt látjuk, hogy a francia állam, amely ugyebár mindig is egyfajta asszimilációs modell érvényesítésére törekedett, tehát a franciaság eleve az egyéb identitásokat kevésbé tűri el, mindent magába integrálna, ott a hatóságok szándékosan mixeltek össze mindenkit, tehát az algírok mellé beköltöztették a szenegáliakat, a marokkóiakat, a tunéziaiakat, kongóiakat, ezáltal az ottani külvárosokban nem alakult ki egyfajta olyan homogén, tömb, nemzeti, vagy akár vallási tömb, mint mondjuk az Egyesült Királyságban volt ez jellemző. Ennek eredményeképpen teljesen eltérő kultúrát mutatnak ezek a különböző városrészek, különböző európai országokban. Jellemzően azt látjuk, hogy azért ezek a városrészek, ha másban nem az építészetükben, nagyon is európaiak, kultúrájukban viszont magukon viselik a kibocsátó országoknak is a kultúráját. Franciaország esetében pedig egy kifejezetten hibrid kultúrát látunk ezekben a külvárosokban, amely jellemzően önmagát abban határozza meg a többségi társadalommal szemben, hogy ő nem fehér francia.
Egyébként meghatározható, hogy mondjuk akár a brit, akár a francia modellt összevetve, hogy melyik sikeresebb, melyik eredményesebb, akár melyik okoz kevesebb problémát, vagy a gazdasági életre melyiknek mekkora hatása? Tehát, hogy az összhatásában van érdemi különbség?
Rengeteg különbség van, de nem kizárólag ez határozza meg. Az integráció szempontjából természetesen nagyon fontos az, hogy a befogadó ország mit határoz meg, és önmagát miképpen határozza meg. Tehát tudjuk, hogy a brit identitás az soha nem etnikumhoz és nem valláshoz kötődött, hiszen kezdetekből a brit, az angol, a velszi, a skót, az ír része volt. Innentől kezdve egy pakisztáni, egy indiai számára is nyitottá vált a britté válásnak a kérdése, hiszen a Commonwealthnek ők is ugyanolyan teljes jogú tagjai voltak. Legalábbis papíron. Nyilván a gazdasági egyenlőtlenségek ezt picit máshogy predesztinálták a számukra. Németországban viszont, ahol azt látjuk, hogy a németség az mindig is valamilyen módon kötődött a származáshoz. Egészen más a helyzet, és akkor a francia példáról még nem is beszéltünk, az ottani republikánus asszimilációs modellről. Azt mondhatjuk, hogy az angol szász multikulturális megközelítés az angol szász multikulturális kontextusban valamelyest működőképesnek mutatkozik, viszont ez az elképzelés nehezen lenne megvalósítható más európai országokban, mondhatjuk, hogy a kontinens teljes egészén, ahol alapvetően más a nemzetfogalom.
A kutatásaik alapján egyébként mennyire nehéz erről a kérdéskörről értékítéletmentesen beszélni, írni? Marsai Viktor.
Kutatóként, meg szakértőként ugye erre mindig törekedni kell, ez nagyon fontos, tehát hogy a Clifford Geertz történész mondta, nyilván egy történettudományi kontextusban, hogy ugye a történettudománynak, ugye a posztmodernségbe ugye felmerült, hogy akkor lehet-e meg értékítéletmentesen, és ugye a Clifford Geertz mondta erre, hogy attól, hogy nincs csíramentes környezet, még nem kell trágyadombon élni. És hogy azért, tehát hogy a számok, statisztikák, stb. Ezek vannak. Tehát, hogy ezeket, és mi próbáltunk azért, amit lehet ebbe a könyvbe beletenni, hogy pont azért, hogy lássák az olvasók, hogy itt vannak tények, hogy ne ilyen lőzungokkal dobálózzunk, hanem mi az, ami látszik. És hogy a kötet elkészítések kapcsán is azért minket az mozgatott, hogy az elmúlt évek diskurzusában egyébként, tehát hogy Nyugat-Európától egészen Kelet-Közép-Európáig, ugye azt látjuk, hogy a szélsőségesek voltak, és még most is esetenként a jellemzőek, tehát hogy vagy az az állítás van, hogy hát nincs is semmi probléma, nincs semmi látnivaló, minden nagyon jól működik, és hogy hát bárki mást állít az igazából, nem tudom, szélső jobb oldali xenofób is hazudik. Illetve a másik végleten meg ugye gyakorlatilag ott tartunk, hogy ne vegyen senki tartós tejet, mert elérkezett az apokalipszis. Tehát, hogy itt azért a kettő között érdemes megnézni, hogy valójában hol tart ez a folyamat. Az első nagyon fontos állításunk szerintem az, hogy itt nagyon különböző mintákat látunk, nagyon különböző párhuzamos társadalmakat, és hogy nagyon különböző reakciókat a befogadó államok részéről, és a befogadó társadalmak részéről, Európán belül is, ezt nagyon fontos aláhúzni. Ugye a másik pedig az, hogy miközben egyértelműen látszik, hogy itt nagyon súlyos problémák vannak, ezeket így szépség tapaszokkal már nem lehet kezelni, nagyon komoly állami fellépésekre lesz szükség, amelyet vagy felismertek, vagy szép lassan ezzel egyszer muszáj, hogy szembesüljenek a nyugat-európai vezetők. Ugyanakkor igenis vannak jó modellek, vannak jó gyakorlatok. Ugye mindig a dánokat szoktam példának hozni, ugye akik gyakorlatilag 5-6 évvel ezelőtt felismerték, hogy egyszerűen ez a modell számukra nem fenntartható, túl sokan érkeznek, nem tudnak integrálni ennyi embert. Kialakultak ugye ezek a érzékeny övezetek, sőt, ugye ők ki is mondják a legrosszabb esetben, hogy ők kategorizálták, ugye megint csak ugye a számok nagyon fontos, hogy a dánok megnézik, ugye megy a vita erről, hogy most ez no-go zóna, van-e párhuzamos társadalom, nem, a dánok megnézték az egyes kerületeket, és azt mondták, hogy találjunk mérőszámokat. Mennyi az iskolából kiesők aránya, mekkora a munkanélküliség iráta, mennyien vannak, akik nem beszélik rendesen a helyi nyelvet, és a többi, és hogy ahol elértek bizonyos arányokat ezek a számokat, azt mondták, hogy akkor itt baj van, akkor itt bizony komoly fellépésre van szükség, és mondjuk bizony kemény fellépésre, hogy szétszedtek közösségeket. Mert ugye az a probléma, hogy ponton túl, hogy ezek az árványok a saját integrációjéként nyitottá polgáraikat is igazából visszahúzzák különféle okoknál fogva, és a dánok igazából masszívan nekiálltak, hogy felszámolják ezeket a gettókat, nem etnikai alapon, nem vallási alapon, hanem ezen ugye társadalmi mérőszámok alapján, és nagyon komoly eredményeket értek el.
Hol tart ez a folyamatot? Mert nyilván azért ez egy hosszú távú terv.
Így van, egy hosszú távú terv, de már látszanak az eredmények, a dánok nagyon komolyan fölléptek ebbe, és ugye van még egy elem ebben az egészben, amit szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ugye az integráció az olyan jó, olyan, mint egy jó klasszikus tánc, hogy két fél kell hozzá. Tehát egyrészt kell a befogadó társadalom, de kell az érkezetteknek is a nyitottság és az energiája, tehát ez egy hosszú folyamat. És a dánok kikötötték, hogy itt bizony meg kell tanulni a dán nyelvet, itt nem fog senki, nem tudom, szomáliul vagy szerbül kommunikálni, nem fogunk ilyen nyelvű hirdetőtáblákat lerakni az út mentén, bizony a szociális segély az érkezőknek jár, de eljön az a pillanat, amikor a munkaerőpiacon kell megmérettetniük magukat. És ugye ráadásul ez nagyon érdekes, hogy ez egy szociál, tehát már ugye a centrum jobb kezdi el, de alapvetően egy szociáldemokrata kormány lesz, amit ezt a programot megvalósítja, és egyébként egy Matthias Tesfaye nevű etióp származású belügyminiszter és integrációs miniszter az, aki keresztül nyomja, akit ugye nem nagyon lehet, nem tudom, rasszizmussal vádolni mondjuk, és ugye a folyamat végén ott van az az opció is, mert ez nagyon fontos, és a legtöbb helyen nem jelenik meg, hogy akik bizony nem akarnak részt venni ebbe a folyamatban, akik azt mondják, hogy ők köszönjük szépen, nem tolnak meg dánul, hanem próbálnak a szociális ellátórendszeren csüngve így túlélni, azokat bizony a dánok minden erővel próbálják hazadeportálni.
Ön is azt mondta, hogy akár mondjuk szomáli, akár szerb bevándorlókról is van szó, erre még nem tértünk ki. Melyek a legnagyobb különbségek abban az esetben, hogyha mondjuk az unión belüli migrációról van szó, vagy pedig arról, hogyha akár mondjuk az iszlám térségekből, vagy Ázsia bizonyos részeiből, illetve Afrikából érkeznek bevándorlók az Európai Unióban, Szájfó már.
Az Európai Unión belül zajló bevándorlást, vagy átvándorlást természetes folyamatnak tekintjük, erről vannak állami megállapodások, egy meghatározott kereten belül zajlik, és hát természetesen az európai országok különböző kultúrát képviselnek, különböző habitusú társadalmak vannak ezekben az országokban, de mégis van egyfajta elfogadott keret ennek az egésznek, és mégiscsak van egyfajta kompatibilitás. Itt nagyon gyakran a közbeszéd vallási alapon tematizálja az Európán kívüli bevándorlást.
Ez helytelen?
Részlegesen helytálló olyan módon, hogy ha megnézzük a terrortámadásokat Európában, akkor azt mondhatjuk, hogy elenyésző kivételt tekintve ez iszlám vallású emberekhez kötődik. Ha viszont megnézzük az egyéb problémákat, a párhuzamos társadalmaknak a kiépítését, a bűnözési statisztikák, a törvények betartását, nem betartását, vagy bármi egyebet, akkor viszont nem ilyen egyértelmű a helyzet. Akkor azt látjuk, hogy ami elsősorban problémát jelent Európában, az nem feltétlenül az iszlám bevándorlás, hanem a tömeges, ellenőrizetlen Európán kívülről érkező bevándorlás. Tehát jó példa erre Svédországban a Södertalja nevű kisváros, ahol 2003 után elkezdtek érkezni az irakiak nagy számban. És az ottani helyi lakosok közül egyre többen kezdték magukat diszkomfortosan érezni, és költöztek el ezekről a környékekről, ahol a bevándorlók, vagy hát menekültek abban a kontextusban érkeztek. Igen ám, de ezek a bevándorlók asszír keresztények voltak, akik nem vallási problémákat, ellentéteket hoztak be, hanem egyszerűen egy közel-keleti utcai habitust, ahol, ami más, mint a skandináv modell. De ha megnézzük a börtön statisztikákat, azt látjuk, hogy Hollandiában például a szurinámiak azok, akik a legnagyobb arányban képviseltetik magukat a börtönben a társadalmi arányukhoz képest, és nagyon picivel lemaradva mögöttük a marokkóiak. Az egyik muszlim, a másik nem muszlim, ami közös bennük, hogy nagy számban érkeztek, Európán kívülről érkeztek, más típusú kultúrát hordoznak. Ugyanakkor a vallási kérdés sok esetben a társadalmi réteghez való tartozás is felülírja. Németországban több mint 300 ezer iráni él, akik nem igazán okoznak problémát, mert egyszerűen már amikor odaérkeztek, akkor is a maguk országának a társadalmi elitjét képviselték, akik politikai okokból hagyták el a hazájukat, és ezáltal a gyermekeik is más sorsra vannak predesztinálva, mint mondjuk egy alacsonyabb társadalmi osztályba tartozó algír bevándorló egy francia külvárosban.
De összességében mondjuk az elit bevándorlók, hogyha ezt nevezhetjük így, aránya az mekkora?
Ezt nagyon nehéz megmondani, leginkább azért, mert itt egyes közösségeket lehetne vizsgálni. Tehát nagy általánosságban azt nehéz kijelenteni, hogy Európán belül milyen, hova tartoznak a muszlimok. Tehát meg kell nézni, hogy mely muszlimok és mely országban. A Németországban élő török közösség egészen más demográfiai képet mutat, mint a Nagy-Britanniában élő, hiszen Németországban munkaerőkölcsönzési szerződések keretében érkeztek Anatóliából, jellemzően kevésbé iskolázott emberek, míg az Egyesült Királyságban jellemzően már a török középosztálytól felfele érkeztek az emberek.
Egyébként, hogyha ennyire sok a példa, akkor mennyire könnyű általános tanulságot, tapasztalatot, vagy mondjuk jó gyakorlatot megállapítani, Marsai Viktor?
De ez sosem könnyű. Tehát, hogy
nyilván
ezért kell kötetet írni ehhez, és nem elegek a tanulmányok, amikkel kijövünk hétről hétre. De ugye ez látszik, tehát alapvetően szerintem az általános tanulságok kapcsán, tehát ez például egy nagyon erős tanulság, hogy van az a szám, amin túl nem fog működni az integráció. Tehát, hogy amikor azt mondjuk Németország 100 000 ember tud-e integrálni évente, azt gondolom, hogy nagyjából tud. Az, hogy 1 millió tud, ez viszont világosan látszik, hogy ez nem nagyon működik. És bocsánat, de még itt a vallási kérdésre szeretnék visszautalni, és Omar részben ezt érintett, tehát ugye nagyon fontos az, hogy valóban tehát a társadalom milyen rétegé érkeznek. Nem véletlen egyébként, hogy a középosztály integrációs folyamatai nagyon gyorsan zajlanak le. Mert ugye a globális középosztályról beszélünk, ezt nagyon fontos aláhúznunk, ugye, hogy a kairói, a nem tudom, bamakói, a nem tudom, Kuala Lumpuri, a New Yorki és a berlini középosztály ugyanazokat a filmeket nézi, ugyanazok a popelőadók, és ugyanazokat a streaming szolgáltatókat tölti le, legyen most termékmegjelenítés, tehát, hogy ez ad egy közös nyelvet. És nem véletlen egyébként, hogy itt a migráció kapcsán azért nagyon fontos a legális, meg az illegális vagy irreguláris migráció közt különbséget tenni, úgy akik legálisan érkeznek, azért alapvetően őket várják. Megvan az a hely a társadalomból, vagy meg fognak érkezni, az a munkahely, és azért itt jellemzően azért nem a pincéreket szokták külföldön toborozni. És hogy éppen az integrációs vonat elég gyorsan le tud zajlani. Miközben az irreguláris bevándorlás, ugye épp ez a paradoxon működik, ezt meg szokták kérdezni, hogy hát hogyha ilyen munkaerő hiány van Európában, akkor miért nem engedjük, hogy jöjjön még több ember? Ugye azért, mert ugye itt nem csavarokról van szó, amit így fölveszek Szenegálban és leteszek Németországba. Ugye egész egyszerűen azok indulnak el zömében irreguláris módon, illegálisan, akik nem tudnak legálisan jönni, mert nem rendelkeznek olyan skillekkel, amire az európai munkaerőpiacnak vagy az amerikai munkaerőpiacnak szüksége van sok esetben. És egész egyszerűen ők megjönnek, ugye, és mi lehet minden jó szándékuk ellen, nem biztos, hogy meg fogják tudni tanulni a német nyelvet, nem biztos, hogy képesek arra, hogy 8 órában ott álljanak a futószalag mellett, stb. Stb. És ugye ebből nagyon komoly integrációs kudarcok lesznek. És ugye ez a társadalmi pozicionális és a reguláris-irreguláris migráció, és még egy elem, hogy itt amit szerintem érdemes hangsúlyozni, ez az, hogy államokból jönnek-e, működő államokból ezek a személyek, vagy olyan társadalmakból, amelyek alapvetően szektariánus felépítésűek, legyen szó itt kláról, törzsről, vagy éppen vallási elkülönülésre, ugye különösen a közel-kelet és ugye Afrika vonatkozásában látunk ilyeneket, ahol évszázadokon keresztül a túlélés záloga az volt, hogy ők megőrizték a kis közösségüket, nem vegyültek a kívülről jövő impulzusokkal, és akkor is, ha ők eljutnak Európába, ezeket a közösségeket őrzik, mert nem bíznak az államban, mert az ő tapasztalatuk az, hogy az államot egy idegen klán, egy másik törzs, egy másik vallás uralja, ami engem el akar nyomni, ergo nem fogok kontaktálni vele, nem hiszek neki, ha lehet, nem kooperálok vele, mert meg akarom őrizni az identitásomat.
Továbbra is beszélgetünk a Ki itt a tér című könyvről, de hogyha már a cím, lehet erre egyértelmű választ adni? Tehát azok a területek, amelyeket vizsgáltak, hogyan értelmezhetők ebből a szempontból, Marsai Viktor?
Ugye ez kérdőjellel hangzik el nyilván ez a mondat, és dinamikusan változik, és ez olyan, mintha jól megkerültem volna ezt a kérdést, de szerintem azt állíthatjuk, hogy ezekben az árványokban, ezekben a párhuzamos társadalmakban a tér az valójában az övék. Tehát legalább annyira, sőt, szerintem jobban, mint akár a befogadó közösségé, vagy a helyi hatóságoké. És ezt úgy értem, mert ugye itt megint vannak ilyen tévhitek, hogy nem tudom, gépkarabélyos sária őrjáratokkal lehet találkozni, és ugye a hatóságok be sem mernek menni ezekbe a régiókba, azért hál' Istennek itt még nem tartunk Európában, de ha megnézzük a kulturális lenyomatokat, az, hogy milyen nyelvet hallunk ott az utcákon, hogy milyen szokások és kulturális minták érvényesülnek bizonyos helyeken, és ugye nyilván itt nem minden ilyen zárványról, vagy nem tudom, no-go zóna, gettó, és itt hosszan lehet sorra, érzékeny területről van szó. Tehát azt látjuk, hogy itt valóban a helyi közösségek ki sokkal inkább a tér, mint a befogadó társadalmaké, és hogy az egészen biztos, hogy például a hatóságok nyilván bemennek, ha kell, de hogy mondjuk más protokollokat fognak követni, és lehet, hogy mondjuk riasztják őket, ott nem egy járőr autóval fognak kimenni, hanem mondjuk 2-3-mal.
Akár túl is reagálják?
Nézzük, biztos van olyan, amit túl reagálnak, de azért sajnos arra is látunk példákat, itt a kölni szilvesztert, hát szomorú eseményeit nem szeretném hosszasan taglalni, de az is látjuk, hogy nem reagálják le bizonyos eseményeket, vagy hát ha már ez meg előkerült, azért azt lehet tudni, hogy például a brüsszeli rendőrségnek Ramadánban azért voltak olyan évek, amikor ki volt adva, hogy bizony ők nem dohányozhatnak a rendőrautóban, úgyhogy ezt a helyi muszlim közösség lássa, tehát hogy azért mindkettőre látunk példákat. Az is egyébként az, hogy például a hatóságok hogyan reagálnak ezekre a párhuzamos társadalmakba és az onnan induló mondjuk bűnözésre, zavargásokra, ez nagyon eltérő egyébként országonként is. És hát az is látszik egyébként, és szerintem ugye ezért látjuk azt, hogy az elmúlt 10 évben azért ez bekerült a gondolkodás homlokterébe, mert hogy ezek a párhuzamos társadalmak tényleg nagyon sokáig majdnem, hogy rejtve maradtak a társadalom többsége számára, nem találkoztak ezzel a mindennapban az emberek, minden napjaiban az emberek, vagy csak a társadalom kis része, már ez azért megszűnt. Tehát azért akárki elmegy Párizsba, Berlinbe, nem tudom, Londonba, tehát az, hogy valami megváltozott, az, hogy nem Nagy-Britanniában született emberekkel találkozik nagy számban. Ugye csak Németországban most ugye a bevándorló hátterűek aránya most már 23%-ot meghaladja. Tehát azért ez egy olyan jelenség, amit nem lehet többet a szőnyeg alá söpörni.
A szívadásban az is motivált minket, hogy számos olyan vitás kérdésben, amelyről hallunk nap mint nap a tévében, rádióban, az mégiscsak a térről szól. Tehát amikor arról hallunk, hogy karácsonykor milyen díszítést tesznek fel egyes városokban, vagy éppen Ramadán alatt milyen díszítést raknak ki a köztérre, ez mégiscsak arról szól, hogy ki itt a tér. Vagy amikor a francia vagy más európai országokban zajló fejkendő vitákról hallunk, ott is végső soron nem arról van szó, hogy nőknek joga van-e hordani azt a viseletet, ami az ő kultúrájuk, vallásuk szerint kötelező lenne számukra, hanem arról, hogy kinek a kultúrája dominálja a tereket, a köztereket.
Mekkora az összecsapás ilyen szempontból? Tehát, hogy mennyire jellemző az a bevándorlókra, hogy át akarják venni az irányítást, illetve mennyire jellemző az ezekben a vizsgált területeken, illetve melyikre mennyire, hogy hajlandóak a párbeszédre, vagy akár alkalmazkodni?
A bevándorlók lakta környékek, azok elsősorban lakóterületek. Tehát sokáig azért sem tudott a többségi társadalom ezekről a zárványokról, mert egyszerűen nem volt ott dolga. Belgiumban, Németországban sok esetben lehetett dolga, tehát Mölembék az belvárosban van történelmi hagyományok miatt, hiszen az egy munkásosztálybeli negyed, ahol aztán a helyi munkásosztályt lecserélték a törökök, marokkóiak. Franciaországban viszont kifejezetten távol helyezték el ezeket a frissen épített panel a többségi társadalom által lakott területekről, tehát végső soron ott nem volt dolga egy többségi társadalmi polgárnak, hogy bármit csináljon ott, elmenjen oda sétálni. Ezeken a környékeken, ahogy Viktor is mondta, az a kultúra, az a társadalmi csoport dominál, amely belakja ezeket a környékeket, ugyanakkor nem lehet totális zárványokról beszélni. Tehát onnan is kijárnak emberek dolgozni, ott is noha a munkanélküliség jellemzően magasabb, mint a többségi társadalom által lakott területeken, de nem sokszorosa. Tehát azt látjuk, hogy ezeken a környékeken, mondjuk francia vonatkozásban, azt látjuk, hogy ezeken a környékeken lehet 15%-os a munkanélküliség, a többségi társadalom által lakott területeken mondjuk ennek a fele adott esetben, de ez mégiscsak azt feltételezi, hogy van egyfajta interakció a többségi társadalommal. A nyelvet általában beszélik ezeken a környékeken, leszámítva persze mondjuk a 2015 óta felduzzadt környékeket mondjuk Svédországban, ahol még nem történt meg ez a fajta nyelvi beilleszkedés, de mégiscsak a francia-német külvárosok, belvárosoknak a bevándorló közössége beszéli a helyi nyelvet. Az egy más kérdés, hogy annak olyan dialektusát, amivel már önmagukat is egyfajta kasztba osztják be, ami a későbbiekben gátja lehet a munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek, vagy egyéb érvényesülésnek. Tehát összességében azt látjuk, hogy van kapcsolat a többségi társadalommal, és amely intézmények ezeken a területeken működnek, mondjuk a mecsetek például, amelyek valamilyen módon szabályozott keretek között működnek, ők jellemzően nem akarnak a többségi társadalom, illetve kormányok ellenében működni, hiszen a szervezett államhatalomnak végső soron mindig több eszköz van a kezében az akaratának az érvényesítésére. A működő intézményeknek az a dolguk, hogy tudjanak, vagy az a céljuk, hogy tudjanak működni, ki tudják szolgálni a híveiket, vásárlóikat, bármi egyebet. A problémát elsősorban a társadalomról leszakadt, az intézmények által beintegrálni nem tudott csoportok adják, azok a fiatalok, akiknek nincs munkájuk, drogoznak és péntek esti szórakozásként autókat gyújtogatnak, vagy adott esetben azon vallási radikálisok, akik olyan kisebb csoportokhoz kötődnek, amelyek nem elszámoltathatóak az állam irányába, kicsi a közösségük, ezáltal nincs is társadalmi felelősségük, és meg tudják tenni ezáltal, hogy olyan formabontó és együttélés megbontó akciókat tegyenek, amit látunk is néha, hogy megtesznek.
Mennyire eldönthető, hogy az iszlamisták radikalizálódásáról, vagy a radikálisok iszlamizálódásáról van szó akkor, amikor a problémás esetek mondjuk a médiában szembe jönnek, Szajfómár?
Mind a kettőt látjuk. Nyugat-Európában a legfőbb probléma az, hogy az iszlám nem integráns része, vagy nem természetes módon fejlődött ki. Az arab országokban ez le van osztva, van egy vallásügyi minisztérium, akit ők engednek prédikálni, az prédikálhat, de Európában nincs gazdája az iszlámnak, innentől kezdve különböző csoportok küzdenek a muszlim utcák, vagy hát a muszlimok által rakott környékekért és a muszlim lelkekért, szívekért, beleértve azokat a radikális szervezeteket, amelyeket nem toleráltak a muszlim társadalmak az anyaországukban, ahonnan aztán menekülniük kellett, és Európában viszont a liberális környezetben tudták és tudják terjeszteni a tanaikat. Ugyanakkor, hogyha a radikálisokról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy valójában ez tény, hogy és kimutatható a terroristák esetében, hogy olyan fiatalokról van szó, akik korábban élték a hedonista fogyasztói kultúrához köthető életmódjukat, majd az életük egy pontján megvilágosodtak, és a maguk radikalizmusát átcsatornázták egy vallási radikalizmusba. De tegyük hozzá, hogy noha az európai társadalmakat ez veszélyezteti a legjobban, és ez egy tényleges fenyegetés, az iszlám radikalizációja, vagy radikálisok iszlamizációja. A muszlim közösségek belső diskurzusában legalább ekkora félelem van a szekularizáció miatt, illetve a vallás elhagyása miatt, csak ez hát az európai társadalom részéről ez a megoldásnak tűnik, nem a problémának, de tény és való, hogy sokkal több muszlim gyökerű fiatal szakad el a vallásától, és lesz kulturális muszlim, sem mint akik radikalizálódának.
Ha már a kultúra. A kultúrának milyen elemeiben mutatnak hasonlóságot mondjuk az észak-amerikai és az uniós példák?
Ez egy kulturálisan van egyébként szerintem épp a legnagyobb különbség, hiszen ugye az egyik legfontosabb elem, ugye itt a vallási tényező, amit ugye Omár is említett, tehát ugye nyilván ugye a latinó közösségek és az USA-ba beáramlók egészen a legutóbbi időig döntő többségében ugye keresztények voltak, míg ugye Európa kapcsán azért látunk egy nagyon erős muszlim bevándorlást. Ugyanakkor ez nagyon érdekes, hogy a nyelvi problémákban a nyelvi problémák az Egyesült Államokban sokkal nagyobbak, mint Európában, mert hogy Omár is elmondta, hogy azért itt egy idő után valami csak ragad az ideérkezőkre, tehát hogy azzal, hogy a helyi nyelven nem lehet elboldogulni, azzal nem nagyon találkozunk azért nagy számban Nyugat-Európában, amellett, hogy mondjuk arabul vagy bizonyos környéken, nem tudom, megint szegény szomálikat hozzam például, tehát hogy azzal is nagyon jól el lehet boldogulni. Az Egyesült Államokban viszont ez a nyelvi integráció ez sokkal lassabb. Ott valóban látjuk azt, hogy magam is tapasztaltam, de elmennek a hallgatók az Egyesült Államokba, tehát például a nagyon sok hotel személyzetnél ugye a latinok túlsúlyban vannak, és ők nem beszélnek angolul.
Milyen arányban?
Hát most a százalékot nem tudnám megmondani, nem a menedzserek közkeressük őket, például a takarítónők, konyhások, és ott valóban azt látjuk, hogy nem tudom.
Ez megértési problémákat is okoz?
Ez nem okoz megértési problémát, mert nincs megértés. Tehát, hogy ha nem beszélnek spanyol, akkor nem, tehát, hogy bocsánat, most egy nagyon személyes példa, de elfogyott a kávékapszula a szobában, és a hölgy jött a takarítón, és gondoltam, hogy és láttam, hogy ott a kávékapszula, és akkor elkezdtem angolul, és semmi nem ment át, pedig hogy a kávé eléggé nemzetközi szó, és akkor végén így mutogatásra mondta, hogy nagy mosolyogat, akkor elvennék, és akkor értette, és akkor el is vettem, és hogy itt azért nem arról van szó, és ez látszik egyébként, meg a kinti kutatások mutatják, hogy ő most egyébként két hete érkezett, és ezért nem tudja, hogy éveken keresztül, akár évtizede alatt sem tanulják meg a spanyol nyelvet, mert nincs szükség, mert a munka közvetítő, és itt azért esetek jelentős részében illegális bevándorlókról van szó, spanyolok, ők osztják le, latinok, ők osztják le a lapokat, igazából nincs szükségük, hogy az amerikai hatóságokkal ők találkozzanak. Ugye ez radikálisan nyilván a következő generációnál változik meg, tehát akik már az USA-ban születnek, vagy gyerekként kerülnek oda, és nyilván sokkal gyorsabban tanulják meg az angol, de még így is azt látjuk, hogy arányaiban nagyon sokan vannak, akiknek a nyelvtudása messze elmarad, ugye az anyanyelvű beszélőktől, 2-3 generáció az, amíg ez megérkezik. De ugye például kulturálisan azért az is látszik, hogy miközben az európai párhuzamos társadalmakban, és szerintem ebben az értelemben az Egyesült Államokban nem is beszélhetünk ilyen értelemben párhuzamos társadalmakról, hogy itt ugye valóban arról van szó, hogy például hogy mondjuk a marokkói bevándorlók a marokkói tévét nézik, a marokkói híreket olvassák, és hogy nem pedig ugye mondjuk a francia állami tévét vagy rádiót hallgatják, és ugye ezek tényleg párhuzamosan fotócsatornák. Azért a latinok esetében azt látjuk, hogy ők az amerikai tévécsatornákat fogják nézni, csak abból is a most már spanyol változatokat.
Beszéljünk arról is, hogy a kormányok hogyan reagálnak egyáltalán az Unióban mi a gyakorlat, hogy nagyjából az uniós államok kormányainak mekkora része kezeli ezt a problémát előtérben, tehát fontos kérdésként, és mennyire jellemző, vagy hány országban jellemző az, hogy ez a kérdés nincsen a politikának a központi témái között, Szájfó már?
Hát a választott politikusok szeretnék magukat jellemzően újra választatni. Tehát szükségszerűen reagálniuk kell valamilyen szinten a társadalmi akaratra. Ahogy Viktor is elmondta a dán példán keresztül, ez nem feltétlenül politikai oldalhoz kötődik ma már Európában, lásd a dán példa, de megemlíthetnénk akár Emmanuel Macron, francia elnököt is, aki egy középutas politikus, de jól érzékeli azt, hogy erősödik a radikális jobboldal és a bevándorlás ellenesség, aminek köszönhetően az általa meghozni kívánt bevándorlási törvények gyakorlatilag szigorúbbak lennének, hogyha sikerülne őket teljesen elfogadtatni, de különböző strukturális okok miatt és a egyéb megosztottság miatt ez nem sikerül, finoman szólva teljes egészében, de a célkitűzés az mindenképpen egy korábbi, akár republikánus jobboldalra is rálicitálóan szigorú bevándorlás politika. De látjuk Németországban is Olaf Scholz kancellárt, aki hát annak idején a Willkommenskultúr nagy híve volt, és hát egy szocialista, szociáldemokrata politikus, de mégiscsak ő is olyan kijelentéseket tesz már, mint amit korábban a radikális jobboldal tett, és akkor a svédeket még meg se említettük, akik korábban, hát igen, humanitárius szuperhatalom képében tetszelektek, de most már, mintha ráléptek volna a dán útra, talán még nem késő számukra. És a Európa határvédelmének a kiszervezését nézzük, ott is azt látjuk, hogy ez is egyfajta politikán átívelő dologgá vált, tehát Mario Minniti olasz, egyébként baloldali belügyminiszter volt 2017-ben, aki leboltolt a különböző líbiai milíciákkal, hiszen állam akkor nem volt, hogy akár éles lőfegyverrel tartsák vissza az Európába vágyó illegális migránsokat. Egyébként Olaszország kifejezetten aktivizálta magát, igaz, hogy ott jobboldali kormány van, tehát és ígérete is volt a miniszterelnök asszonynak a kampányban, hogy visszafogja az illegális bevándorlást, de ott is minden megpróbálnak megtenni. Van egy nagy különbség természetesen Közép-Kelet-Európa és Nyugat-Európa között. Mi innen megtehetjük azt, hogy komplexen kezeljük a kérdést, és hogy a nagy képet vizsgáljuk a bevándorlás esetében, és rámutassunk arra, hogy ami most kezdődik, annak hol lesz a vége. Nyugat-Európában a már ott élő bevándorlóknak az integrációja, illetve annak a problémái külön vannak kezelve a politika által, a frissen érkező menedékkérők gazdasági migránsoktól, hiszen az egyik csoport már ott élő állampolgár, a másik pedig csak most szeretne megérkezni és állampolgárrá válni, és az egyikkel való szigorú egyikkel szembeni szigorú fellépés nincs feltétlenül összekötve a másik problémáinak a kezelésével.
A gyakorlatban is áll egyébként az, ami mondjuk a számarányokra, hogy az, ami mondjuk itthon egy egységnek tekinthető, az Nyugat-Európa bizonyos országaiban vagy bizonyos városokban 50-100-szoros ennek? Marsai Viktor.
Persze, tehát hogy azért itt megint csak, hogy lássuk a számokat, ugye meg a hallgatók is el tudják helyezni, tehát hogy nem kell olyan messzire menni, Bécs 2020-ban billent át, tehát 2020-ban Bécsben több külföldön született lakosa volt, mint Ausztriában született. Tehát 52% volt a külföldiek aránya. Persze, ugye ebben például a magyarok is ott vannak benne, de hogy azért ez jelzi azt, hogy azért itt valami nagyon, nagyon elbillent, és amikor azért erről beszélünk, ugye, hogy Németországban 23% a bevándorló hátterű személyeknek az aránya, és ugye most nagyjából most már 12-13% kifejezetten tett külföldi, tehát nem az van, hogy az egyik szülője volt külföldi, azért itt óriási számokról beszélünk, és a városok esetében is ugye itt egynegyedtől egyharmad, sőt félig terjed a külföldiek aránya, akiben nyilván vannak EU-s állampolgárak, vannak európai, nem EU-s tagállamoknak az állampolgárai, de hát ugye egyre nagyobb arányban vannak, ugye itt például a törökök, nem tudom, a 2015-ben szírek, ugye afgánok, stb. Ugye most ugye az Ukrajnából menekültek.
Egyébként a koronavírus világjárvány az változtatott érdemben a trendeken, akár Németországban?
Nem. A koronavírus járvány kapcsán láttunk néhány hónapot, amikor gyakorlatilag zéróra csökkentek az érkezés számok. Éves szinten negatív rekordot láttunk, ugye 125 ezer irreguláris határátlépés történt az EU külső határain, és akkor sokan mondták is, hogy akkor megoldódott a válság, és nincs több probléma. Itt strukturális folyamatokról van szó, hosszú távú folyamatokról, tehát hogy migrációkutatóként nem aggódom, hogy a következő években nem lesz mivel foglalkoznom. És ugye annál is inkább, és ezt is szerintem érdemes kiemelni, hogy bár a migrációs folyamatok ugye zajlanak most ugye 60-as, 70-es évek, amire közvetlenül visszatudjuk a jelenlegi problémákat, vagy kihívásokat vezetni, de ugye abban nagyon más a valójában 2013-ban elkezdődő migrációs és menekült válság, mondjuk 15-16 a csúcspontja, és sajnos egyébként a számok alapján most megint kezdünk egy efele tendálni, hogy olyan közösségekből érkeztek nagy számba a bevándorlók Európába, irreguláris módon, akiknek nem voltak befogadó közösségét. Tehát Németországban 2015 előtt nem voltak érdemben szír közösségek. Nem voltak afgán közösségek Ausztriában nagy számban 2015 előtt. Tehát, hogy miközben mondjuk a törököknek van egy befogadó hálója, akiknek egy jelentős része integrálódott, aki tudja, el tudja kalauzolni az újonnan érkezőket, hogy figyelj, neked ide kell menni, ezt kell megtanulnod, sőt, ezt mondjuk ki, tehát, hogy félti a saját pozícióit az újonnan érkezettekkel szemben, tehát, hogy mert azért itt van egy munkaerőpiaci verseny is, az már ott lévők is az újonnan érkezettek között, addig a szírek, mondjuk afgánok esetében, ezt nem látjuk, és ez nagyban akadályoz egyébként az integrációs folyamatoknak a sikerességét.
Bár nyilván ez a kutatásaiknak legalábbis ebben a könyvben nem került a homlok terébe, de mondjuk egy magyar munkavállaló, aki külföldön szeretne dolgozni, milyen szempontokat kell, hogy figyelembe vegyen ebben a témakörben, hogy hova menjen, hogyha olyan városról van szó, ahol sok a bevándorló, akár uniós, akár unión kívüli, akkor milyen dolgokra figyeljen? Szájfó már.
Hát ha a biztonsági szempontot vesszük alapul, az embereknek általában van egy szubjektív biztonságérzete, tehát nem javasolnám senkinek, hogy olyan környéken lakjon, ahol nem érzi jól magát. Összességében ugyanakkor azt látni kell, hogy ezek a bevándorló környékek nem veszélyesek, nem nagyon magasabb a bűnözési statisztika ezeken a környékeken, mint máshol. Ennek persze lehet sok esetben az is az ok, hogy a rendőrség nem minden esetben lép fel. Tehát például egy könnyű droggal való visszaélés kapcsán nagyobb eséllyel lépnek fel más környéken, mint itt, ahol ez népszokás egy egyes környékeken. Ugyanakkor nem feltétlen a bűnözés az jellemzően ezeknek a környékeknek a peremvidékein jelenik meg, illetve a városnak különböző csomópontjai, mint az állomások. Az más kérdés, hogy a bűnelkövetők jelentős része ezekben a városrészekben lakik. Tehát végül is innen eredeztethető ez a probléma és társadalmi probléma, ami a bűnözésben kulminálódik. Egy magyar munkavállaló esetében tehát azt kell mondani, hogy igen, hallgasson alapvetően a szívére, és figyelje a helyi híreket.
És egy turistának mire érdemes figyelnie? Nyilván azért sok magyar megy Marseille-be, akár Nápolyba, Catániába, Brüsszelbe, de akár Londonba is, vagy Párizsba.
Hát azért szerintem érdemes tájékozódni, tehát hogy éppen azért, mert hogy azért gyakran nagyon elvágólagosan vannak járható utcák, meg kevésbé ajánlott utcák, és hogy amit azon már elmondott, tehát hogy itt valóban ugye nem az elsődleges veszély, hogy akkor az embert kirabolják, és nem tudom még mit csinálnak vele, tehát ez megtörténhet, de azért az nagyon kellemetlen szerintem, mikor mondjuk valaki nem vette észre, hogy hova érkezett, és mondjuk a barátnőivel vagy feleségével bemegy egy kávézóba, hogy akkor megügyön egy kávét, és akkor ott közlik vele, hogy bocsánat, de hölgyeket nem szolgálunk ki. Mert hogy azért bizonyos térségekben már itt tartunk, tehát ez mindenképp kihívás. Illetve ugye, ami ugye probléma szokott lenni, hogy ez valóban látszik a statisztikában, én talán egy picit azért az Omárhoz képest ebben kevésbé vagyok, hogy mondjam, optimista, tehát vannak olyan térségek, ahol a régió, tehát a zárványban is látjuk a magasabb bűnözési statisztikákat, de ugye az is világosan látszik, hogy itt a közösség, az áldozatok zöme a közösségen belülről kerül ki. Tehát, hogy mondjuk a libanoni klánok közti fegyveres leszámolások Svédországban, annak az áldozatai a libanoniak közül kerülnek ki zömében. A szomáli, érdekes, ugye a brit jogrendszer miatt ugye ott nehezebb lőfegyverhez jutni, a briteknél késelési gyilkosságok vannak, és ott jellemzően ott meg a szomáli klánok késelik egymást ugye a fiatalokkal. Ugye a veszély ebbe az, hogy nem olyan jó, hogyha az ember mondjuk épp egy bandaháború keresztüzébe sétál be, És azért azt is el kell mondani, hogy nagyon markáns különbség van mondjuk a nappali viszonyok és a sötétedés utáni viszonyok között. Tehát ezeket nem érdemes nagyon vegyíteni ezeket a dolgokat. És ugye megint csak, tehát, hogy tehát ezek a kulturális dolgok nagyon fontosak. Tehát egy európai születésű embert valaki lefotóz, hát valószínűleg, ugye, nem biztos, hogy ettől le fogok fagyni az utcán, nem biztos, hogy mondjuk egy afgán örülni fog neki, hogyha különösen egyébként például a gyerekeit fotózza valaki, tehát hogy azért ezekkel érdemes vigyázni.
Illetve fontos hozzátenni, ez valóban így van, hogy ezeknek a környékeknek fiatalabb a demográfiája, mint a többségi társadalom által lakott környékeknek, és hát jellemzően pont az a 16-25 éves generáció erős ezekben a régiókban, akikhez egyébként mindig köthetőek a különböző fizikai atrocitások, vagy azok a bűncselekmények, amik problémát okoznak, és amiknek a híre is jogosan veszélyérzetet kelt az emberben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Szájfó Márta Migráció Kutatóintézet kutatásvezetőjét, és Marsai Viktort a Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.